hajtva le részüstű reggeli habját lelepkel. Archilokhoz katonakövetében borzongolik a tengerparton, otthon hisztetlen lefosz, és persze miközben hideg van, csend és hú és halál, kártya kipirult arca jön be a havazásból, hogy hideg cseppek kiolvadt hópelyekkel az ajkán csókolja szájon, vérmező. Krúdi telei, huszárok szimbárjának tele, a kohentestvérek farkójának tele végtelen beharazott parkolói, a négy éjszak tele, Leopold Mozart gyerek szimfóriájának száncsérője, Rilkirály tele. Az első novelláim egyikében, amelynek címe Tél a Szalomon utcában, a 90-es évek tapasztalata jelent meg a tél díszletében, pontosabban a díszletről végül kiderül, hogy maga is szeretője és alakítója a történetnek. Már vártuk a tele, mintha a hó megoldást nyújtana a boltjaikra. Az ablakon túl havazik, és a szoba megteli történéssel. Lehet fűteni, csavargatni a gázt, védekezni a hideg ellen, melyet jó esően azonosíthatunk a gonoszszal. Almát is sütünk, amit eddig mindig csak terveztünk. Nincsenek telek, csak egyetlen tél, amely időről időre megszakad, mód nyílik ilyen kijelentésére is. A kiscelti kastélyban operai előadásokat tartanak, a Kecske utcában az egyik pontársai tért Fanusias házban esténként szándékből Bachot játszik valaki, és a Dunaparton, a Goldberg vendégében, ahonnan a legjobban lehet figyelni a sorolódó jégtáblákon utazó sirályokat, a cserépkája mellett foglaltatunk magunk asztalt. Én sört iszom, a lány, ahogy magamban nevezlek, Hörösdort. Figyeljük az elhízott nyugdíjas edzőket, akik a hajjáfalat éneklik, és a lány egy újságcikket tervező út, meg erről a lehúzott helyről, a Boliról, az örökké könyvésztem Csaposnőről, aki halálfejes gyűrűt visel az ujján, a kiszolgált öreg sportújságíróról, aki a fölcsetődik hajóra a 30-as évek nagy hosszú távfutóival társadal, és a mennyezetről lógó ott felejtett lampionokról és szertettinekről, amelyek miatt a Boliban, mintha mindig január 1-e volna reggel. De az újságcikk sosem kész fel, azon a télen talán is semmiképp. Éjszakánként én csak leülünk az éjjel nappaliban, mert éjszakán mindig elfog a cigint, nem tudjuk felmérni az arányokat, amikor ott fel tudjuk mérni, onnan kezdődik a boldogtalanság, mondja a lány. Aztán lent ragadunk az utcán, az Eső utcán, az Ápó utcán, a Rivad utcán, kimegyünk a Pécsi útra és nézzük a nagy ásatási kötöket, mert szakadják, bontják után a kedvenc városnegyedünket. A nagy Árpád lebontották, de most azt is lebontják, hogy meg. Bojtják az egyházakat a Pécsi úton, a Kózsi téren, bojtják a Kecske utcát, a Kopott Benészes falut, megbojtják a földszintes házakat, amelyek már egyáltalán nem illettek ebbe a városba, ebbe a hiú, falán, ötveszkedő és identitászavarokkal küzdő városba, és kiűzik a lakóikat, akik szintén nem illettek ide falusi és öltözködési szokásaikra. Régi hovább dolgokló csizmáikkal, fejkendőkkel, behúzott csipkendőkkel, nyúlketrecelékkel, megnek gyümölcslánkmezettek, szülőt kapáltak, kutyát tartottak, hosszú láncok, és hajnalban tőket ugye kutyarésztek. Aztán a földjelők és markolók haladni kezdik a földet, trepanálják az öreg kerteket, és a bőgök mélyén feltáró akvinkum, a város tudatalattia, utcák, házak, fürdők, boltok, mozaikbandók és oszlopcsarnokok, amelyekből titkos csatornában és titkos nyelven, ahogy a városok egymással társadalmi szoktak, de mostani város felvétel változik. Éjszakai sétáinkban nézzük ezeket a vödröket, és római utat látunk, római utcát, amely aztán megy tovább a föld alatt, egy Pápic koponyát, az Amfiteátrum utolsó Pápicáin, mondja a lány, és az egyik, és egy egyiptomi sírszélét, melyet nagy meggyőződéssel világszített valaki, itt elfáradt és letette, mondja a lány. A másnap napon, mint egy halál hívú csak ránk a tégi reggel, a dolgok reggelre valahol hirtelen befagynak. A cipőből kijut a só, éjszakai sétán cicakos térképe, és hiába próbáljuk eltöntetni cipőkével, vizes kefével. A szobából sehogy sem lehet kiszervezteni az elszavaztott lehetőséget, elmulasztott kötelességet, beváltatlan remények és a cigaretta szagát. A lány élelőtöként a szakdolgozatát éppen a konyhában, én pedig hetente kétszer eljárok a magántanítványunkhoz, hogy flórához. Egyedül jelentkezett a lámpahozfokon telefonfülkéken kiragasztott hintetésemre, amelyen János apokalipszisének olvasását kínáltam görögül és latinul. Ez igen jó üzleti ötletnek tartottam, és arra számítottam, hogy ezekben a zavaros időkben, amikor az emberek minden baromságot kapnak, sőt, a legnagyobb baromságokon kapnak csak igazán, egy ilyen hajmeresztő és pimasz ötletnek vagy lesz a felettek. A sok őrül közül egyedül Flórát sikerült kiválasztani. Flóra mániás depressziós, 60 éves, szabadságkedve lakik egy méremdrága, de teljesen elhagyott és kopár lakásban a fogadott fiával, aki egyszer sem beszélt. Különös nő ez a Flóra. Valamikor kémikusnak indult, kiemelt kárter volt, több vállalatnál és magas beosztásban a dolgozat, amíg a betegségek tettének többet a karrierjét, ahogy mondani szokás, tárgyi és emberi környezete iránt teljes közökkel viselkedik. Csak is kizárólag betegségek csúcs és mélypontjainak minél teljesen megvédése érdekli. Mária idején lakott a 15 kávét iszik, 3-at a szinfóniát szív, nem is szívja, szabályosan eszi, és napi fél óra alvást engedélyez magának, depressziójában tett hetente raffináltabb öngyilkossági kísérletekre vetően a fogadó fián szeretői. Ezeket az eseteket a fickó döbbenetét, a pánikszerű orvosi beavatkozásokat Mária idején harság halottázások kísérletében mesél. Ekkor még nem segítettem, hogy én is közönségben leszek egy hasonló elvallásnak. Azokban a hetekben javában tartnám a mánia, amikor felmegyek hozzá, zongorázni kezd nekem, és előadást tart a bombákról, meg a gyógyfülekről, feltalálta a rák ellenszerét, meg akarja kóstoltatni, diszkréten állítok. Fél percre képes odafigyelni Jánosra és apokalipszisére, behúnyja a szemét, bólogat, aztán hirtelen eszébe jut valami, felpattan kirohan, játszik két futamot a zongorán, bejön és megfelé, hogy kérjek két kávét, meg egy sejemlegyezőt kínai. De azért fizetelmesen. Fogadott fiai szeretője nagy behemót, lassú mozgású, sötét zavaros pillantású 35 éve ellenére már rokkant nyugdíjas és valószínűleg masszív skizofrén. A behemót őrülten féltékeny rá. Mikor felmegy a Flórához, rendszerint azzal az ürügyel, hogy kutyát sétáltatni indul, egyébként hol tudálunk szeretett rohamaiban ölelgeték, hol úti veri, amikor ő dögött. Szóval ezzel az ürügyel kisonfort el a lakásból, aztán lent az utalon megáll az erkélyből konyhaablak alatt, és hallgatózunk. Flóra később a fülem palatáját kijelenti, hogy ő ugyan bármikor lefeküdne velem, de én nem kezdeményezek. Zavartam, bólogatok, vonogatom a vállam, hogy ez van, sajnálom, jó ő ugyan, de mit tegyünk az esetet. Ám mindez nem látszik megnyugtatni a behemótot. Aztán egyszer nincs otthon Flóra, csak a behemót. El akar kosolni, de leengedi el. Leülünk, beszélgetünk erről arról, Flóra eltűnéséről. Flóra ugyanis néha várakozó eltűnik egy-két hétre, beszélgetünk a behemóttal, bámuljuk egymást, én közben a menekülés esélyét matolhatom. Kint közül se hallzik. A behemót hirtelen elhallgat, látszik tépedünk valamint, aztán gyors mozdulattal vaskos kézilat kövegét rátenni az oldalról. Költő vagyok, mondja, és egy pillanatig olyan, mint egy fél év kisfiú. Persze, biztatok, tudtam. Felolvasom, bök a kézilat kötegre, és a pillantásra ugye megszívódik. Felolvassa. Minden sor után felnéz, lesin a hatást. Félszerűen ugyanít, kevesen gesztikulál. Minden színészi képességének össze kell szednem, hogy kellő érdeklődést erőltessek a harcára. Borzalmas versek, őskáosz, varja, sőt vanyuhány, sivatag, anyám, diszkrepancia, égbeszökelő vagina, holdfény, írógép kattogás. Minden. Nem is skizofrén, gondolom közben inkább hallgatás. Gyönyörűségekkel előtöttem az arcomra, mert látom a rendetszés legkisebb, óvatlan jelére legbele. Egy-egy hosszabb sorban lopva kipillantok mögötte az ablakon, a havazásban nem is látszik a város, csak a hegyek körvonalai, a Várhegy, a Cetadella. A négy falirban égett a reflektorok, és a lehet. Aztán túl hetekig meghív. A lány a szakdolgozatát képlegi a konyhában, a pénzük fogy, tésztákat is befőtte teszünk. Délelőttől én Brucknert hallgatok, lusta, komor, tényzei. Közben egyre többet havazik, néma napokon át, reggelenként alig lehet kinyitni az erkélyajtót, a lakás megtelik a kávé, a fűtés, a nagy kabát a tél szakában. A Bécsi úti építkezésére időre leállnak, a Római utcát betemeti a hó, éjszakánként a lány utalán alszik, nyöszörög álmokban. A havazás mint egy boájöldes, mint egy az ablakon. Hajnalban 3-4 körül sokszor felébredek, és nem tudok visszaaludni, mintha valami akarnak tőlem valamit, de mielőtt kimondanám, hogy feszültem, és hosszasan hallok. Kimegyek az erkélyre, és a jeges levegőt mélyen belélegezve nézem, hogy a behavazó kertjét. A macskák lábukat óvatosan emelkedve zsákmány után lotakodnak a magasúban. A Kecske utcában valamelyik öreg házban, amely egyelőre megúszta a lebontást, a szánk ürtjén még mindig bankot játszik valaki, Afrikum főútja, a Via Principalis, némán halad a házak alatt, néhány céltalan gondolatmenet irányát is kijelölt. Írtam 1995-ben. A térre. 4 évvel később a B-oldal című regényemben a térnek már egészen más jelentése van. Abban az időben sokat jártam ki egyedül is Szent János pusztának. Délutánokon, vagy akár hétköznap, ha valamilyen okból másnap szünet volt a gimnáziumban, fogtam a hatalmas táskarigógépet, egy 100-as csomag sigály vagy royal papírt, és elindultam Szent János pusztára. A Bortobrili délaúti lakás, a szobám, a tárgyak és a szobához kapcsolódó emlékek olyan súlyra tudtak rám nehezedni néha, akkor volt az avénta, hogy feltétlenül menekülni kellett, mert azt gondoltam, hogy a környezet megváltozásával esetett véve tényleg rendet tudott tenni magamban, amelyhez nem érzek elég tárgyalagos, amelyhez nem éreztem elég tárgyalagosabb a kézírásomat, amelyre akkoriban kezdtem alkalmazni nagyon franciás, lefele húzott széjét és nagyotán fönt átkurkolt téjét, külnék szakállas kábetűit és a magam által kreált violinkulcs formáit eset, hanem feltétlenül szükségesnek gondoltam a kétbetűit. Sokszor volt az úgy, hogy este tölt rám ez az érzés, ilyenkor az utolsó busszal érkeztem a fagyos éjszakába, amikor már nem volt nyitva a kerejszomi, ebben az esetben már korábban a faluban leszálltam, hogy a kocsmában tömény vegyek, és a hátrálevő 2 kilométert gyalog tettem meg a pokol és súlyúgéppel. Kétségkívül furcsa látvány lehettem egyik kezemben a képdekással, másikban a fekete bőröndel, amelyben méretét tekintve akár egy feldarabolt gyerek is elférhetett volna. Amikor aztán a nevalóban végeztem a tűzrakással és a képdekással, rendszerint kiderült, hogy még sokkal nagyobb a vétába csöppentem, mint amilyen a Bartók Pilóti lakásban voltam. De azért kibontottam az írógépet, befűztem a rojálpapírt és lejött. Rájöttem, hogy hosszas a gép, betűnötték a betűk, ezért tisztogatásokra fogtam. Aztán elkezdett zavarni, hogy a szőnyeg nem párhuzamos a kajutadóval. Megpróbáltam kiérni, de végül rá kellett jönnöm, hogy maga a kajutadó nem párhuzamos önmagával. Erre aztán kétségbe estem. Már minden busz elment, a legközelebbi hajnalban indult, fogoly voltak. Megpróbáltam aludni, de az előzetesen megnyitott kávét megakadályozták. Kint semmi, csak a tanszínál éjszaka, a fagy és a nem párhuzamos. Lementem a Dunapartra, sétáltam és néztem kis oroszi fényeit és egy étáltás vizet, de aztán fázni kezdtem és elindultam vissza. Végül elaludtam, 10-kor ébredtem és menetrendszerűen távoztam. Az a hétvége, amikor Külnégre Szent János pusztára mentünk, azon kivételes alkalmak egyike volt, amikor a szüleim nem tartózkodtak a nyaralóban. Nem gyakran esett meg, mert gyűlölték Budapestet és ha csak tehetnék, menekültek onnan, és azt, hogy Külnég társaságával bosszantsam őket, akik számukra Budapest eleve szelleme volt, kategorikusan meg. 83 tele volt, január. A kis Duna teljes szélességében befagyott, mint azokon a régi Szent János pusztai teleken, amelyekről anyám mesélt, amikor lovaskocsik jártak át a jégen, utat kellett várni a terékig írjú hóban, és még a szélényekig is lemenekültek a faluba, akik pedig kutyakemény emberek. Külnéggel egyből Trejszlomhoz mentünk, aki az első pillanattól kezdve gyanakodva szemlélt a barátomat, aztán amikor Külnég megkérdezte, hogy honnan fogja felébe bírja Trejszlomhoz ezen a Isten hátamögötti helyen, Rejszlomé szememben nézve azt válaszolta, hogy ha még egyszer ide velem hozni ezt a pofát, örökre kitűnt a bombégzőből. Külnék tiltakozni próbált, de elhozhatta onnan, hogy elejét legyen az esetleges felejtésnek. Még soha nem láttuk befagyni a Dunát. Volt a dologban valami díszletszerű, valami felfoghatatlan, végső soron valami gyanús. Mintha ez a soha meg nem érthető, teatrális halmazállapot változás a hollywoodi kövökkel, zúzmás fákkal egy globális trükk és átfejtés része volna. Mintha egyenesen Külnék kedvéért varázsolták volna oda, aki amúgy is előszeretettel piszkálta a naív és differenciálatlan természetromantikának, és azon nyomban interpretálta, amit véleménye szerint gondolok, hogy ez most valami túlgényelmes téma, de azzal, hogy a jég egyszer csak beszakad és a mérgezett víz elnyeli a magányos álmodozót, ezért nem számolt. De ő sem, basszus, mondta, és már neki is kezdett csúszni, vasalsarkú, ecserű vásárló pakancsában, azzal a mozdulattal, ahogy az általános iskola fixett műfolyosulói csúsznák az ember a szünetben, félszemmel egyfolytában az ügyeletes tanárt figyelve. Csúszkálni kezdtem. A jég elég vastag volt, de néha egészen vártam, hogy hullámzat kezdett, mint a deszka faló. Én a szélén csúszkáltam, de Külnék már egészen benyárt a Duna közepén, és kiabált, hogy ez állati jó, bakancsvasalásra szikrázott a jégbe felült apró köveken. Üvöltött, hogy menjek utána, én meg üvöltöttem, hogy jöjjön vissza a sekélye víz felé, amire visszaüvöltött, hogy Isten a vártakat szereti, és meg is tartja őket. Eltűnt a ködben, csak a pakancs hangja jelezte, hogy merre jár. Köt hullámokkal érkezett, néha annyira sűrűvel, hogy nem lehetett látni merre a part és merre a Duna közepe, csak néha ütöttek át a párna sötétnek visszat így lábák fényfotjai. Teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy Külnék mikor és mitől fél, és mikor és mitől ülik fejest a legkockázatosabb helyzetekbe. Ha valamilyen mondáns tevékenységbe fogott, meghámozott egy almát, kenyeret vágott, szöget tette, vadul és erőszakosan csinálta, előbb-utóbb valahogy megsebesítette magát, és aztán a legapróbb sebkülés elsápadt, amelyen elájult és gyűlölt kapott saját idegenségétől. Később, amikor felmentünk a Szent János pusztai házba, fáfáltam a tűzrakáshoz, és amikor ezt meglátta, ragaszkodott hozzá, hogy versenyszerűen és kis részüveit vártak a fát, amíg a fáradtságtól, amelyet nem volt hajlandó beismerni, félre csúszott az egyik ütése, és csak a vastag pakacs mentette meg a lábujjait. Már fél óráig csúszkáltunk, jó messze jártunk egymástól, amikor Kühnég azt kiabálta valahonnan a köpből, hogy jöjjek azonnal, alatt valami elképesztő. A hang után valahogy megtaláltam. Ahogy közeledtem, csak annyit láttam, hogy valami dermesztően fekete, sőt, inkább kékes valami mellett áll mozdulatlanul, a csúszás lendületének egy kivágott fénykockájával merevedve. Közel mentem, egy örvény volt, amely nem hagyta maga fölött befolyni a vizet. Az a forgó mutatta itt meg a démoni arcát, amely a strand homokfüvelyét kialakította, és ahol nyaranként a sodrások ragadkozva fölfelé lehetett úszni a folyón. A szélei feketén fodrozódtak, a belsője pedig úgy pörgött, mint a fürdővíz a lefolyó fölött, amikor még nem válik töltségé, de csak pillanatok választják el attól. Jack Londoltól és egyéb jeges környezetben játszódó könyvekből szerzett tudásunkra ragadkozva lehasaltunk régen, és úgy toltuk magunkat a csak sejthető part felé. Sárpartan reszketve ült a parton, és azt hagyította, hogy teljes sebességgel csúszott, amikor egyszer csak megállította valami, mintha beleütött volna egy szinte, szilárd testre töltött kötfalba, és amikor lenézett a lába előtt, ott örvény lett az a valami. A halál után tele két kedvenc teremből áll össze, Vergilius-é volt és Tolstoy-é volt. Másnap reggel kocsizőkésre és kutyasavarásra ébredtem. Ahogy az ablakhoz léptem, megkönkedett a fejéről a kukorózó tája. Egész éjszaka havazhatott, olyan vastagon letette minden talót. A körvonalak hirtelen felkúrultak, a fák tegnap még kegyetlen, körbetűző csontvázát most a fejjel látható se fette be. Eltűnt a sár, és tegnapi nyomaim a sárban, mintha meg sem érkeztünk volna. A friss hóban csak a most érkezett kocsi kettős nyoma vezetett az udvarház felé, és néhány apró nyom szerte szét, amelyre a kutyák és a macskák uralkodtak az éjjel. A házban csöndes volt, valahol a távolban az erdő fejsze csattogott. Gyorsan felöltöztem, amilyen halkan csak lehet, kilóztam a szobámból, és lábújhelyre mosontam végig a folyosón az ebédlő felé. Az egyik ajtó előtt azonban megtorpantam, úrnőm hangja ütötte meg a fülem. Mivel a hangvetését úgy sejtettem, hogy valami fontos dologról beszélt, nem álltam meg, hogy a fülem az ajtóhoz leszorítsam, aztán hosszú percekig szinte átadhattam a döbbenettől, amelyet a kialakított szavak váltottak ki belőlem. Beszédének nem minden szavát értettem pontosan, mivel azt mindentalanul elmondta a szoba falai függő órán kekregése, szörgése, csattogása. Ebből később kétséget kizárólag megbizonyosodtam, hogy úrnőm félvérelmű unokhegyes öccséhez eltiktakhoz beszélt. Jaj, annyira remélek, nem bírok aludni, mondta Szilvénez az éjjú úrnal. Micsoda férfi, milyen nemes származás, és ilyen fiatalon már mennyi kalandban. Ha nem tettem volna fogadalmat, hogy soha többet nem megyek férjhez, mert elhalt ennek a remény, és megutáltam a szerelmet és az ágyat, lehet, hogy nem is tudnék ellenállni a bűn csábításának. Még szerencse, hogy szent fogadalmam és a tisztesség törvénye elég erős bennem ahhoz, hogy elűzzem a kísértést. Imádkoz értem, Albert. Hallod? Tessék imádkozni. Hát így szépen összetezed a kezed, letérdezd, ahogy rendes katolikushoz illik, és imádkozol. Nem, már nem vagyunk protestások. Térdelj le. Bentről csörögő is hallatszott, és Albert alig, hanem letérdelhetett, mert egy ideig nem történt semmi. Aztán ismét felszállt úrnőm hangja. Bár az is igaz, hogy senki sem kötelez arra, hogy végigjászoljam a fiatalságot. Gyermekem sincs még, és nem csalnám meg sem a férjem, sem az Isten. Nem is szabta rá, hogy fogadjuk férfi nélküli életet. Én gondoltam akkor, hogy ez a legteljesebb. Hát, ha az úr mutat, most más utat ezzel a férfi, aludja. És hát nem volt nehéz megtartani a fogadalmat azok között a kérők között, akik a törnyékről felkerestek. Csupa megtört, sírszélén táncoló öregember, vagy dohányrajzolóval, hogy járj csak erre a férje halála óta. Milyen csodálatos forralmat itt tarthatnánk. Felvirágoztatnánk a birtokot, vennénk Bécsben palotát. Végre megint úgy érezném, hogy élek. Hosszú még a tél, vagy lesz még időm eldönteni, mit akarjuk. Állj fel, Albert! Mondom, állj fel, bár nem kell imádkoznám. Az udvaron a szolgák már valamilyen felsorakoztak a vadászathoz, és a környékbeli uradalmakból is sokan érkeztek, mindannyian magyar nemesek, a lelkű legvegyesebb öltözékben, volt, aki mentét viselt, volt, aki lengyel volt a kucsmát, másokon török ugyogó lobogott, volt, aki német viselet feszült, a hajtók pedig valamennyien tótok voltak, színes kormányok alapban, a ruhák sokféleségével mi sem tudta volna jobban kifejezni azt a keveredést, amelyet az eltelt évszázadok okoztak ezen a tájon. A magyar urakon látszott, hogy összeszokott társaság, miközben körbejárt a pálinka, a ház körüli gondoktól, tökülő és a királyban beszélgettek, és feleségével egy cittár, sűrű összekacsinó. Mindannyian szép lókat kaptuk. Én magam talán egy túlságosan is izmos és magas koncát, amely először nem is tudtam felülni, míg hírek adott el, hogy szégyen szemre lehessek. Kedvetlenül vettem át a hosszú csőn vadászpuskát, és megfogadtam, hogy akkor se sütörelme a világ legszebb szarvasát, vagy vadkarját vezérelni, és elég a sors. Úrnő, fekete, milyen vártatott elő, amely a látszatban régen diákolja a gazdáját, örömében ficánkod, és a hatájára a hatában. Lovasa hiába próbálta csitítani, néha annyira felágaskodott, hogy mindannyian megrémültünk, nehogy a következő pillanatban levesse magára az asszony, de ő minden viszont gyerekben maradt, és szemben ilyettség sem látszott rajta, épp ellenkezőleg hangosan felhacagott olyan kacagással, amelyen azt éreztem, hogy evói összeúl belé. Mikor mindannyian készen álltunk, úrnőnk megkérte Mikhélét, hogy dolgoljon mellette. Szolnári Olga az utolsó pillanatban rosszul érte panaszkodott, és bocsánatot kérve mindannyiunktól leszállt a lovára és visszaindult a házba. Bosszankodtam, hogy ez nem nekem jutott elő eszembe, de már késő volt, bármilyen beszélt inkább vállaltam, mint hogy a lovaggal és a kurvájával kettesbe maradjon. A hajtók már előre mentek, amikor fölhangzott a vadászat kezdetét jelző hűtszó, és a lovag a kutyán csalódását követve nekiindultak. Aztán nehogy egymást üljék le, kiáltott már rátatva ugrőnk, és maga mellé füttyentette agarait, akik boldog csalódással vártak neki akkor. Ahogy kiértünk a lakásra emelkedő széles völgybe, elmúlt korábbi összérdésem. A nap kisütött, és a szikrázó bunkezőn élesen rajzolódtak ki a vadnyomok, amelyek az erdőt felé vezettek. Még nem járt alacsony a nap, a bokort némelyike még megőrizte zöld leveleit, az egész táj akár lehetett volna egy világvégi nyár, vagy egy elrontott tavasz képe is. A kutyák csalódása a fák közül hallatszott, így arra vettük az irányt, idegesztem kellett, hogy de ne maradjak Mikhéle kívánságot. Mikhéle jobbra-balra vetett a szemét, és íme a homályos két égen, éppen előtte a nyárfacsúcs összefolyó gyöngyi lábai fölött egy repülő madár tűnt fel. Egyenesen felé röpült, a kurrogás közeli hangja, mintha feszes szövetet szakítanának egyenletesen, pont a füle mellett hallatszott, a madár hosszú csőrét és nyakát is látta már, de abban a pillanatban, amelyeket célba vette, a bokor mögül, ahol úrnök állt, vörös fény villant fel, a madár, mint a nyíl leereszkedett, aztán megint fölcsapott. Új villanás, utána egy dördülés, a madár, mintha a levegőbe akarnak kapaszkodni, vergődő szárnyakkal megállt, egy pillanatig így maradt, aztán lezuppant a szűz húva. Csak nem hibázta rá, ki a várt a szélvegyezítő annak, aki a füstről nem láthatta. Ott van, mondta Mikhéle, és a vizsgára mutatott, aki egyik fülét fölemelve, kunkoló fajka végét a magasba csóválta, és mint aki nyújtani akarja az élvezetet, mosolyogva szinte, lassú léptekkel hozta a megölt madarat gazdáját. Ez az, kiáltott fel úrnőm, és hagyta, hogy a fekete kendő a vállára csúszson, mi alatt elvette a kutyától a fácán, és a gyerek kárpát függő zsákba csúsztatta. Aztán megsarkalyozta a lovát, és hagyta, hogy a kibomló bajfüggyei hosszasan lopogja után. Én azon gondolkodtam, nem féle ez a nő, hogy fennőtt a karjánál fogva egy ágon, vagy hogy célnásnál a hajfűtött fúj az arcával szél, de később be kellett látni, hogy alá becsültem szírni ez az dívolna bátorságát. Egy sűrű bozókos előtt ismét megálltunk. Úrnőm a kutyára mutatott, amely a fülét helyezett fölfelé nézett az égre, majd füleit felcsapva szemre hányul az embereket pillanatot. Ebben a pillanatban mi is meghallottuk az átható füttyöt, amely mintha csak fülön ütött volna minket, mindketten fegyver után kaptunk. Két fél villant, két durranás hangzott ugyanabban a pillanatban, a magasban repülő szalonka összecsapta a szárnyát, és a sűrűbe esett, a vékony nyálakat meghajítva. Na ez nagyszerű, közös kiállott fel Mikhéle, és maga is beszaladt a vizsgálatba sűrűbe, a szalonkát megkeresni. Ám megtalálta a okos állatfajt, vette ki szájából a még veled madarat, és vadásztársájára tette. Megvan úrnőm, kiáltotta aztán. Az asszony sugárzott a boldogságtól, és azt kívánta, hogy menjünk tovább az erdő sűrűje felé, Mikhéle azonban aggódott, hogy túlságosan eltávolodott. És valóban a kutyalogatás végtelen messzeségből csak néha fel, és apró kukkanások jelezték, hogy vadásztársaiknak is kedvezett a szerencse. Az Örök Völgy című meseregényemben, amelyet már én a legtöbb becsülök a munkáim közül, ebben a véleményemben sem a kritika, sem az olvasók nem osztottnak, a hó a gyógyulás lehetőségét jelenti meg. A varázslat eleti a világot, amelyben esélytelen arra, hogy megszabaduljon az átoktól, a szeretet révén mégis kipillanthat a reménytelenség függvénye mögül. Azon a napon, amikor Fortunátus a szellemfejedelem felébredt névtelennek tetsző álmából, hatalmas havazás borította be a Duna völgyét. Jéghideg hó alatt hát elérkeztek a szürke felhők, amelyek alkonyatkor még a barbárok földje fölött üvegeztek, és éjszaka szinte észrevétlenül buktak át a hegyei gerincén. Mire hajóról kezdett, már olyan sűrűn kavarodtak a hópehér a folyó fölött, hogy a hajósok tapsolva folyomba ugráltak a kavicsos hüvelyen, és azt kiabálták, hogy terrenne tárrá a fáj a dolomán, a mi hajós